Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Média Zabálók 13. része itt a Parallaxis Univerzumban, a mikrofonnál Gizur Gergő. Mai filmünkben mély sorsát követhetjük, akinek élete teljesen megváltozik, amikor a Szilícium Völgy egyik legnagyobb techóriás cégénél kapja meg álmai állását. A lány villámgyorsan lépdel fel a ranglétrán, így a cég látnoki vezetője, Eamon Bailey megkeresi azzal az ötlettel, hogy a Sea Change nevű kameráját használva élje életét a nyilvánosság előtt. A Kör című nem a horror filmet a digitalizáció, a közösségi média megkerülhetetlensége és az állandó streamek világa inspirálhatta, melynek kibeszélésében két társamat hívom segítségül. Elsőként köszöntöm sok szeretettel Barkóczi Norbit, digitális tartalomkészítőt. Szia Norbi!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
És Kubatovics Áront, kommunikációs szakembert. Szia Áron!
Sziasztok, és üdvözlöm én is a hallgatókat!
Hát pont kapóra jöttök, mert hogy itt van egy digitális tartalomkészítő titulussal ellátott kollega, illetve egy kommunikációs szakember, és hát ebben a filmben azért azt hiszem szerepel, hát a digitális tartalom mindenképp, vagy a digitális világ, de talán még a kommunikáció is. Nyilván beszélni fogunk erről, de először is ti láttatok-e már ezt a filmet korábban, vagy csak mostanában? Hogy van ez?
Én nem láttam korábban, ez valahogy kimaradt, de a film megnézése után már értem, hogy miért, mert hát maga a film az, hát az pocsék lett szerintem, bár az üzenet meg, amit felvett, az fontos téma, és arról amúgy tök jó beszélgetni, úgyhogy jó is most, hogy ebben a témában összegyűltünk, de maga a film az azért nem lett olyan jó, úgyhogy én ezt eddig nem láttam, amikor bedobtátok elsőnök a címet, akkor én is azt hittem, mint ahogy a felvezetőbe ki is emeltet, hogy ez nem a Kör, a VHS kazettás megnézzünk, horror, kis csaj kimászik a tévéből.
Bocsánat, akkor én se lennék, tehát én azt nem.
Na, úgyhogy én is azt hittem, hogy biztos egy újabb folytatása, vagy reboot, remake, bármi, de aztán nem, kiderült, hogy nem. Ellenben csalódás volt maga a film. Úgyhogy megnézésre nem javallott, de a téma, amit bolygat, az aktuális és fontos.
Én nekem is kimaradt. Nem is értem, hogy miért, mert például Tom Hanks-et nagyon szeretem, de én a mélyt játszó színésznőt is szeretem. Szóval, hogy jó a sztárparádé benne igazság szerint. Nekem is vegyesek az érzéseim a filmmel kapcsolatban, és valóban első, amikor megkaptam a megint egy kis kulisszatitkok, hogy jön egy diszpó, amit az Ádám körbeküld a podcast felvétel részvevőinek, hogy na, akkor ez a film lesz, gyerekek, ekkor eddig vegyétek föl, körülbelül erről beszéljetek, és néztem, hogy Kör, úristen, mi Screamcastba fogunk akkor egy adást venni? Ha valaki nem tudná, hallgatóink közül, a Screamcast a szintén a Parallaxis egyik csatornája, ahol miről is beszélünk? Beszéltek?
Horrorfilmekről.
Na, szóval, hogy, és aztán megnéztem, nem, tehát ez a
2000... Azért nem vagyok ott?
Igen, ez a 2017-es technológiai médiáról szóló film, és ezért beszélünk róla. Nekem vegyesek az érzéseim, mert látom az erényeit is, de hát szóval én megértem, amikor azt mondja Norbi, hogy nem javallott, de beszélgetni nagyon is javallott, és szerintem ezért jó, hogy mi megnéztük, hogy nektek ne kelljen, de elmondjuk róla a véleményünket.
Podcastokban ritkán szokott ez előfordulni, hogy hárman ülünk itt, mert általában hárman szoktunk, de az, hogy pont ugyanaz a véleményünk, tehát mindig szokott lenni, főleg Áron, ugye mi ugye a Kalambóból tudjuk, hogy mindig vannak eltérések azért, de itt most én is csak egyet tudok érteni, és ez lehet, hogy nagyon gáz a hallgatóknak, de én is azt gondolom, hogy ez a film nem jó, de cserébe legalább rossz. Viszont amit tényleg szeretne üzenni, és ez főleg a vége felé lesz ennek bármilyen üzenet értéke, tényleg beszélni kell róla, de maga a film nekem a legnagyobb probléma az, hogy barom kiszámítható volt. Tehát egy csomószor ültem előtte, és láttam egy jelenetet, és tudtam, hogy ebből mi fog következni, hogy ennek mi lesz a következménye, és mi fog ezután történni. Tehát annyira kiszámítható volt az egész, hogy borzasztó. De ha már megemlített Aaron, hogy ugye Tom Hanks játszotta a főszerepet, azért Emma Watson ugye a hölgy, akit említettél, az őt is említsük meg, tehát ők voltak a címszereplők. De hát ha már így kibeszéltük ezt, hogy a film maga nem jó, és tényleg nem, igen, várjál, Aaron jelentkezik.
Annyit szeretnék még a címszereplőkről, hogy van egy csomó híres szereplő még benne, többi vagy kevésbé híres szereplő. A mének, tehát az Emma Watson karakterának az anyukáját meg az apukáját, az egyik színész ugye Bill Paxtonnak hívják, ő játszotta a szklerózis multiplexes apukát, és az anyukát pedig Glenna Headey-nek hívják. Mind a kettőjük már nincs velünk, mind a kettőjük 2017-ben haltak meg, tehát ugyanabban az évben haltak meg. Néhány, hogy is van? Igen, a Bill Paxtonnak ez volt az utolsó filmje, és talán az ő alakítása az, ami gyakorlatilag hibátlan, előrehaladott szklerózis multiplexel szenvedő apukának az alakítása. Nem sok jelenetben szerepel, de azok nagyon rendben vannak.
Nem tudom, szerintem a színészi alakításokkal önmagában nem volt gond, hanem maga a...
De...
Nem tudom, nekem maga a film volt nagyon ilyen kiszámítható. Na.
Azért a színészi alakításokat sem hagynám annyiba, tehát Tom Hanks teljesen jó volt. Nem is tudom, inkább ilyen kiemelt mellékszerepő, mert nyilván Emma Watson karakterek körül forog a cselekmény, és ilyen szempontból Tom Hanks talán mellékszereplő, mondanám, de persze is ott van azért a borítón, szóval ő tök jól nyomta, és én mindig szeretem látni, amikor nem ez a teljesen kikezdhetetlen, pozitív és hibáktól mentes klasszikus hőst hozza. Tom Hanks azért szeret az ilyen pozitív figurákba elmerülni, és itt volt egy kicsit ilyen sötét, volt egy kicsi aljas, hátsó szándékos húzása, úgyhogy szerintem ez tök jól hozta. Emma Watson szerintem nem jó színész.
Ez rossz.
Tudom. Most nyilván a Harry Potter rajongókat magamra haragítottam.
Meg bocsánat, azokat is, akik nem biztos, hogy csak a Harry Potter miatt szeretik. Tehát ez most ez... jó.
Na de várj, és ki az, aki nem a Harry Potter miatt szereti? Tehát mi másban? És nem tudjuk, senki nem tud egy másik filmet sem mondani, amiben Emma Watson főszereplő lett volna. Tehát ott azért a Harry Potteres színészek között mindenki nagyon-nagyon küzd, hogy azokat a Harry Potteres múltat azt le tudják vetni magukról. Talán Daniel Radcliffe jár a legjobb úton ebben a folyamatban, de azért lássuk be, hogy nem azt mondom, hogy rossz, mert voltak nála sokkal rosszabb, tehát, hogy a barátja, aki, és akkor majd spoiler, hogy a film második felében vele csúnya dolog történik, az a színészet, az borzalmasan rossz volt. Tehát az...
Sok szerepe nem is volt.
Sok szerepe nem is volt, de inkább nem is lett volna. És az még egy dolog, hogy kiszámítható, és még rosszak is, hogy legjobb esetben is közepesek a színészi teljesítmény összességében, de a végén nincs megoldás.
Ez nagyon igaz.
Jön egy katarzisnak kéne, hogy na, akkor most végre is így ez a...
Erről beszélünk majd, mert igazad van a végéről, de amikor Emma Watsonról beszéltél, az Aaron fej mozgása és arckifejezése miatt muszáj, hogy most akkor mondja el, amit akkor gondolt, amikor te azt kezdted el fejtegetni, hogy Emma Watson még a Harry Potter rajongóknak is kellemetlen.
Én akkor ingattam, vagy hát vágtam a pofákat, ez egy podcast műfajában ez kifejezetten izgalmasan hangzik, amikor a...
Én itt vagyok, és elmondom,
amikor a Norbi azt mondta, hogy senki más, vagy más szerepéről Emma Watsont nem lehet ismerni, én az összes Szépség és a Szörnyeteg új verziójának rajongói nevében kikérem ezt Emma Watsonért.
Ennek több része is
hát van. Ugye most ezt feldolgozták a Szépség és a Szörnyeteget élő szereplős verzióban, abban az Emma Watson.
Abban Emma Watson játszott?
Hát igen, hát ő volt a szép.
Abból egy van.
Igen.
Igen, amiben Emma Watson is van.
Szeretném ezt így itt leszögezni 40 éven teljes komolyságával, hogy a Szépség és a Szörnyezetben alakított Emma Watson alakítás. Na de viccet félretéve, például a Little Women-ben, amit a Greta Gerwig rendezett, ő, ez egy korábbi filmje annak a rendezőnőnek, aki most a Barbie filmet rendezte. Greta Gerwig összes filmje iszonyú jó egyébként, szóval például abban is jó volt. Ez egy elég jó film. És ha már nálam a szó, például Emma Watson szerintem ennél jobb színésznő, és nem tudom, hogy ez az ő hibája-e, vagy rendezői koncepció. Igazság szerint az összes alakítás eléggé egyszerű volt, eléggé érzelemmentes volt, nincs kémia a karakterek között. És az, amit mondott a Norbi, hogy milyen volt a vége, igen, tehát, hogy a dramaturgia is hibázik, az, de ez, az már a forgatókönyv meg a rendezés része, de hogy a színészi játékokból én semmit, tehát semmilyen átélhetőséget nem kaptam, amíg néztem a filmet, és ez nagyon erős elidegenítő hatása volt, hogy az egész film ne érdekeljen engem, miközben fontos dolgokról beszél.
De ha megnézed, nem lehet, hogy... Maga a karakter is olyan semmilyen volt.
Hát átvezünk arra, hogy mi a gond a filmmel.
Valóban, de hogy maga ez a karakter, gondoljatok bele, tehát beleugrunk rögtön a közepébe, hogy ugye ez a kis csaj dolgozik valahol valami ügyfélszolgálatos telefonos bigyó, és akkor a barátnője egyszer csak felhívja, hogy akkor most én bemész egy interjúra, és akkor egyszer csak hirtelen bekerül ehhez a körnevezetű hatalmas multicéghez. Tehát, hogy nem igazán tudunk meg róla semmit, tehát, hogy most neki ez volt tényleg a élete álma, miért? Tehát semmit nem tudunk róla, maga a karakter is olyan kicsit olyan szürke volt.
Figyeljetek, szerintem én most hat foglaljam össze a cselekményt körülbelül 5 mondatba, hiszen azt mondjuk a hallgatóinknak, hogy ne nézzék meg, de hallgassanak meg minket. Gyorsan összefoglalom, és hogyha valaki mégiscsak meg akar nézni, akkor lapozzon 3 percet előre. Csak azért, hogy a hallgatóinknak legyen hogyan viszonyulása. Tehát, hogy igen, van ez a ügyfélszolgálatos hölgy, ő végül is bekerül a barátnője segítségével a kör, The Circle nevű óriási Silicon Valley-ben, Silicon World-ben, tehát San Francisco mellett vagy Kaliforniában székelő nagy céghez. Ezt úgy képzeljék el, hallgatom, mint hogy az Apple, vagy a Microsoft, vagy szóval ilyen óriási, vagy a Meta, tehát ennek a, vagy például az Elon Musk cégé, mit tudom én, a Tesla, tehát így képzeljük el, hogy egy nagyon fancy, nagyon drága, nagyon trendy munkahely, több 100 hektáron elterülő óriási építmények, minden, tudjátok, ahol jogamatrac is van, meg pingpongozni is lehet, meg sportolni is lehet, miközben irodai munkát végzel, tehát egy ilyen nagyon fancy, nagyon trendy, ez egy nagyon más környezet, mint ahol például jön a mi főszereplünk. És ez a cég, ezt úgy képzeljük el, mint a Metának, a Googlenek és a Teslának a keveréke, ami mindent akar, mindet is akar kontrollálni az életünkben, és arról szól a történet, hogy egy újabb terméket bevezetnek, ez egy kicsi kamera lesz, ilyen szemgolyó méret kamera, mind oda lehet rakni, és ez a golyó, tehát ez a kamera, ez mindent mér, mindent a felhőbe tárol, mindenkiről mindent tud, mindent analizál, tehát, hogy egy ilyen nagy testvér figyel típusú történet bontakozik ki a szemünk előtt, és a menő startup, ami már ugye nem startup, hanem unicorn is, azok a startupokat jelenti, akik 100 milliárd dollár fölötti, vagy nem tudom, 100 millió dollár fölötti éves bevétel rendelkeznek, ez egy nagyon kevés ilyen startup van a világon, szóval ennek a cégnek az alkalmazottai, mint késő vajon mennek át ezek az ötletek, amik a legelemebb nem hogy a GDPR-nak, hanem az emberi jogainknak, szóval semminek nem felel meg.
Privát
szférának semminek, és az egész oda vezetődik ki, hogy a főszereplőnk, az Emma Watson-t játszó Mé, egy kvázi kísérletben vesz részt, hogy ő a saját életét non-stop fogja közvetíteni, és teljesen, így mondja a filmben, teljesen transzparensé válok a világ előtt, előttetek, mert a megosztás az jó, és én megosztom veletek az életemet, és hogyha én transzparens vagyok, akkor az minden jó, és a cégnek meg mi a ideológiája, hogyha transzparens, és ha az emberek transzparensek, és minden meg van figyelve, akkor ezzel lehet csökkenteni a bűnözést, a balesetet, a betegségeket, minden. Tehát ez így nagyjából a történet így röviden összefoglalva, nyilván apróságban most nem mentem bele.
Jó, két dolog. Először is én egy vicceset, tehát nekem nagyon tetszett, hogy az egyik ilyen valamiféle előadásán ugye ez a bizonyos Tom Hanks igazgató, akit Eamon Baileynek hívnak, ugye ő mondta, hogy ugye ez a megosztás, a törődés, ez a sharing is caring. Ez nekem nagyon tetszett, mert ezt a torrent oldalak szoktam.
Hát nem csak a torrent oldalnak, hanem az összes olyan startupnak is, ami minden autómegosztó cég, tudod, hogy car sharing, az is ugyanez. Tehát nem csak a torrent, tehát nem csak illegális,
tudom,
nevezzük
csak,
így,
csak hanem... Tudom, nekem az, hogy annyira jó volt, hogy az azonnal az.
Én is imádtam, hogy a sharing economy-nak is ez az egyik jelszava. Igen.
De te mondtad ezt, hogy ugye ez a körnevezetű, ez ugye egyszerre Google, Apple, minden, de hogy voltaképpen ezen kívül, a kis kamerán kívül kiderült számunkra, hogy ez a kör voltaképpen mi a bánat? Mert ugye arról szólt, ugye Mate azért vették oda föl, hogy az ügyfelekkel beszéljen. Milyen ügyfelekkel? Ők mik? Tehát nekik mit árulunk? Facebookot? Vagy mit? Tehát nektek ebből lejött, vagy csak én nekem nem jött át?
Igen, az elején, amikor interjúzott a céghez, és akkor ott volt pár ilyen keresztkérdés oda-vissza, és akkor ott érintve volt, hogy igen, valamilyen eléggé egy ilyen komplex szolgáltatás, tehát hogy egy ilyen minden egybe jellegű, hogy ezt az egy szolgáltatás használod, és akkor ez a social médiád, a banki ügyleteidet tudod, de mozi jegyet, parkolást is tudsz fizetni, tehát igazából ez az egy alkalmazásban megoldasz mindent jellegű sztorit árulnak, vagy ez az alaptermékük. Nekem ez jött le.
Aha. Tehát ez egy e-személy és minden egybe vonva.
Igen, és ilyen van, csak nem annyira ismert a nyugati féltekén. Én jártam Kínában 10 napot, és ott nekem le kellett töltenem a WeChat nevű alkalmazást. A WeChat nevű alkalmazás a Tencent nevű óriási kínai gigavállalatnak az egyik alkalmazása, amit úgy képzeljétek el, hogy az egyszerre üzenetküldő, mint hogyha Messenger lenne, egyszerre a helyi Facebook, egyszerre tudsz azon vásárolni. A WeChat-en van olyan, mint a Simple vagy a Pioneer, tehát hogy fizetési alkalmazás is, de azon van a social credited, azon vannak az irataid, tehát hogy a WeChat az egy komplex szolgáltatás, körülbelül ez lehetett a kör, de nyilván nem mondják ki, ránk bízzák, és nem ez a dramaturgiailag nem ez a baj a filmmel, hogy nem mondták ki az elején.
Nem, de én ezt elfogadom, ez tökéletes. Visszatérve még egy gondolatra, amit a Norbi mondta, ez a bizonyos interjú. Na, az mondjuk nekem egy teljes, tehát az állásinterjú, vagy nem tudom minek nevezzük, az egy teljes káosz volt. Azok a kérdések és válaszok, amit ott elhangzottak, hát nem tudom, lehet, hogy én vagyok nagyon hülye, de én ott elvesztem.
Mármint, hogy tehát olyan típusú kérdéseket tett fel, és ezt az Emma Watson karakter elég jól kezelte, amivel hát nem csak mint egy munkakörre képezték volna ki, hanem jóval többre. Tehát, hogy itt direkt olyan kérdéseket is bedobott, amit mondta, hogy figyelj, már ez elég illetlen kérdés, és mit akarsz? És akkor ez
nem
a jó
az van. Nem a randira hívás, az volt az egyetlen értelmes kérdés, és a jó válasz. Az összes többi.
Ja, az ez egy a, nagyon ez jó kérdés volt, azt tetszett. Sajt vagy ketchup, tehát ezek a típusú
ilyenek,
kérdések?
Igen.
Igen, milyen állat lennél?
Igen, akkor... ezek, tehát hogy nekem ez a tipikus ilyen, ez a HR bullshit már, bocsánat. Az a kérdés, Norbi, amit te mondtál pont, hogy randiznál-e velem, és ez az volt az egyetlen nekem tetsző kérdés-válasz, mert hogy jó volt a reakció, és jó volt a kérdező reakciója is, hogy nem ez a megfelelő, igen, ez a megfelelő válasz. Na mindegy, ez csak így, ha már így Norbi szóba hozta ezt az állási interjút, ezt a bizonyos állási, nekem már ott nagyon furcsa volt.
Nekem amúgy kifejezetten tökre szimpi meg tetszett a filmnek az a része, amikor bekerül a Circle-höz, és akkor elkezd dolgozni. Abból kifolyólag, hogy ha nem is ugyanez, de eléggé hasonló munkakörben dolgoztam is, meg ez a multinacionális környezet, ez szintén közel áll hozzám. Ez az ügyfél elégedettségi vizsgálatok, és hogy egyből azonnal, hogyha betelefonálnak, megkeresnek e-mailbe egy problémával, és már egyből kapod is rá a feedbacket. Ez tök jó amúgy. Nyilván ezeket a rendszerek is ki lehet játszani, meg azért egy kicsit, sőt, hosszú távon ez idegörlő tud lenni, de tehát ez a része például az tökre reális volt. Ezeket ugyanígy, ha nem is ennyire direktbe, meg ennyire live, élő adatokkal, de ezeket ugyanúgy nyomon követik pontosan minden cég a saját szolgáltatásai utáni ügyfél elégedettségi kérdőívek segítségével.
Igen, hadd dicsérjem ezt a részét a filmnek, mert nekem ez tetszett. Én nem voltam még ilyen cégnél, sem multinál, sem ilyen Silicon Valley-ben lévő, vagy ott székelő high-tech cégnél. Nyilván Magyarországon is azért vannak ilyenek, de amennyire olvastam erről, vannak hallomásaim, láttam már videókat erről, szóval ez elég hihetően, hitelesen adta vissza, hogy néznek ki ezek a kaliforniai cégek, hogy néznek ki ez a multikörnyezet, sőt, azt is elkezdte elég jól visszaadni, hogy nem szabad kilógni a sorból, hogy ha te péntek este 4-kor leteszed a lantod, az nem azt jelenti, hogy hétfő reggel 8-kor jössz be legközelebb. Nem vettél részt szombaton a céges bulin? ja, hogy neked, ja, neked otthon problémáid van, de hát van pszichológiai csoportunk, te nem akarsz ebben részt venni? Hát ezzel csak növeled a pontszámodat, tehát mint hogyha ugye egy social credit pontszám lenne a cégen belül is, és nyilván ez karikírozta ez a film, én ezekkel tudtam menni, mert hogy rögtön elindult egy ilyen, tehát az gerincében elindult egy ilyen felfelé kúszó, hogy ilyen idegesítő, hogy ez nekem ez nem tetszik, és ez nem látják a többiek, hogy ez gáz, és mi főszereplünk az egyedüli, aki szerint ez az egész környezet, ez tulajdonképpen nem inkluzív, és nem safe space, hanem k***vára toxikus, jaj, bocsánat. Tehát, hogy én ez a része szerintem jól volt fölépítve, és körülbelül ennyit tudok dicsérni a filmből, de ez nekem tetszett.
Pont erről beszélünk, hogy maga a film üzenete és elemei tök jók, és ez pontosan, ez így van. Tehát ez nekem például rögtön kapásból ez is jött le, hogy ezek a nagy multik bedarálnak, tehát bedarálják az embert magát, be akarja darálni a maga rendszerébe, és pont ezt akartam én is felhozni, azt, amikor ugye oda mennek hozzá ezek ketten, hogy hát mi újság a te közösségi profiloddal, ugye ez a baromság, hogy hát szombaton nem voltál itt, hát, tehát hogy neked ne legyen itten privát szférád, meg magán dolgaid, te mindig itt kell, hogy legyél, mert itten gyűjtsd a kredititeket, engem szabályszerűen itt, én fogtam a fejemet, hogy te atya úr Isten, hogyha ennek csak 1%-a az életben megtörténik, akkor én meg akarok halni.
Jó reggelt,
mert
megtörténik.
Ez valami iszonyat.
Megtörténik, tehát ilyen van.
Borzasztó, tehát ez rettenetes volt.
Egyetértek veletek, nagyon tetszett ez a része. Nyilván egy kicsit ki volt sarkosítva, kicsit karikatúra, de igen, ezt, hogy mondjam, első kézből is ismerek hasonló történeteket, meg hasonló tapasztalataim vannak. Szerintem ott kell meghúzni az éles vonalat, amikor ugye ezek a önkéntes tevékenységek már nem annyira önkéntesek
lesznek. Kényszerszerűek lesznek.
Tehát, hogy nem pont az, hogy nem mandatori, nem köteles, de azért mindenki így elvágja. És amíg egy, nem tudom, cég, vagy bármilyen kisebb közösség szervez ilyen programokat, és akkor el tudsz menni, meg van a lehetőség, és akkor az tök jó. De úgy annál, amikor már tudod, elvárás lesz, és ezért szerintem, aki már, nem tudom, dolgozott mondjuk munkavállalóként, és volt egy főnöke, meg egy csapata, és akkor, hogy de azért úgy, de nem jöttél most rá a csapatépítőre, és akkor nem tartozol igazából semmilyen magyarázata, hogy eljárted a szabadidődbe, te mit csinálsz, és mit nem, szóval ez egy nemnek kéne lenni, és ugye sok embernek már az is feszültséget okoz, hogyha ezekre meg kell magyarázni, meg kell indokolni, hogy hát én nem, azért nem tudok, mert, de igazából hogyha már ez így kialakul, az nem biztos, hogy hosszú távon jót tesz az ember hát lelki egészségének.
Teszem hozzá, hogy ezt a részt speciál tényleg jól bele is rakták, mert ugye amikor megkérdezték tőle, hogy hát szombaton nem voltál, akkor ugye éreztettették vele, hogy hát nem gáz, hát persze nem baj, de amúgy egy retardát vagy mi az, hogy nem voltál itt. Tehát, hogy ahogy te is mondtad Norbi, hogy nem elvárás, de igen. Tehát ez volt az egésznek az üzenete végül, hogy neked... És tényleg az, hogy most akkor tök ciki, hogy nem voltál itt, de közben meg, és tényleg az, hogy elvileg ugye sok ember mai napig tartja, hogy a munkát nem visszük haza. Na most itt meg gyakorlatilag az egész egy nagy egész.
Ugye ez az egész kampusz, amit említett Áron, hogy ez úgy van kialakítva, ez az egész épület együttes, és ez a több, nem tudom, hektáron elterülő hatalmas komplexum, hogy ne is kelljen, mert ott megvan minden, nem tudom, ott ilyen szállása is
hát
volt.
Persze, mindene.
Csak hétvégére, hát ha haza akarsz, akkor haza tudsz menni. Szóval minden úgy volt kialakítva, hogy ténylegesen ne kelljen elmenni is. És de ez szerintem, tehát legalábbis az utóbbi években, itt már a mi életünkben elindult azért egy ilyen jellegű irányvonal, hogy a főnöked nem kereshet munkaidőn kívül, nem, és akkor ezt jogszabályokkal is próbálják erősíteni, hogy nem vagy köteles e-mailekre válaszolni hétvégén, nem vagy köteles felvenni a telefonot, mert ugye igen, ahogy említettétek, ezeket cégek nagyon könnyen rátelepszenek az emberre, és hát kizsigereljük őket az utolsó százalékig, és hát hogy esetleg kiégtél, vagy nem tudod folytatni, akkor viszont látásra, tehát egy pillanat alatt már jön a következő.
Hogy klasszikus, idézek, a lelked a vállalatot illeti meg.
És szerintem körülbelül a dicséretek nagyrészt itt ezzel le is zárulnak, mert hát a film meg halad előre, és azért nagyon hamar belefutunk olyan hibákba, amitől én nem tudtam igazából szeretni ezt a filmet. Ahogy Norbi mondja, ő például nem is szerette, tehát ő azt mondta, hogy rossz film. Azért
szerintem egyikünk se szerette különösebben.
Azért az, hogy pontosan az egyes karaktereket mi motiválja, ott van a mélynek a barátnője, kap egy idegösszeomlást, összeomlást, de miért? Meg van magyarázva? Nincs megmagyarázva.
Nem, csak azt látjuk, hogy Annie egyszer csak szétesett.
Csak szét van esve.
De nagyon durván.
De nagyon durván.
Egy kommentből olvastam, hogy ez volt a film legjobb része, az átváltozás a Gollumba. Tehát így egyre kevesebb smink.
Igen, a Mercer, aki a mének a
barátja,
akit már mondhatok, hogy valahol a felénél, kitabladánál meg is hal. Szóval, hogy ott semmi mód, azt se tudjuk, hogy ez mit keres a mély életébe.
John Boyega, a táj karaktere, a másik ilyen zseni, hogy ő miért, meg ott néha bejön, és akkor telefonozzik, és akkor elviszi őket, bemutatja, figyelzi, nagyon titkos, ezt nem mond el senkinek, jó?
Tehát kedves hallgatóknak csak, hogy értsék, hogy mi itt a problémánk. Ugye ez a táj nevezetű karakter, aki, mint kiderült, elvileg egy tök fontos szereplő.
Hát ő alapította az egészet.
Először úgy kerül be, hogy az első ilyen, nem tudom, első ilyen nagy bulin, véletlenül összefut ugye mélyel, és akkor ott kicsit iszogatnak, ő nyomkodj, mármint a csávóz a táj nyomkodja a telefonját, aztán lelép. Aztán legközelebb megint egy ilyen sokadik bulinál ugyanez van, hogy a mély ott egyedül iszókázik, és meglátja a tájt, aki szintén a telefonját nyomkodja már megint, és odamászik hozzá. És ő nem tudja, hogy ez a kicsoda ez a táj, és akkor egyszer csak szót követ, és akkor leviszi valami bazinagy szerverterembe, ahol éppen az aktuális polgármester jelöltnek már az összes e-mailje mindenem már transzparensen ott tárolva van.
Egy vizes szerverterembe.
Egy olyan terem, amit metrólagútnak terveztek, és áll benne a víz, és oda fogják tenni majd a szervereket, ezt a gépek imádni fogják, és akkor kicsit beszélgetnek, és akkor kiderül, hogy igazából ez a táj, most meg nem mondom a vezetéknevét, de ő tervezte az egész rendszert, és gyakorlatilag ő itt a Jani. Csak ő ezt így eltitkolja.
Inkognitóban van, igen. Hátrébb van lépve, kreatív szabadságon van, hagyja, hogy a CEO meg a COO irányítsák a céget, és egyébként ő már ezzel az egész irányvonallal, ahova elindult a Circle, azzal ő már igazából nem ért egyet. De aztán így az egész el van dobva, nem is, tehát igen. Nem viszi végig a forgatókönyvíró.
Csak láttuk, hogy lementek az üres terembe, ahol majd a metrólagút helyett a vízben szerverek fognak állni, megtudtuk, hogy ő tervezte, de nem így gondolta, az kalács. És onnantól fogva csak a legvégén találkozunk vele, csak néha egy-egy vágóképet mutatnak, hogy ő mit reagál a nagy bejelentésekre, arra, hogy mély már élőben közvetíti saját magát, stb. De ő onnantól fogva egy passzív szereplő lesz, pedig hát elvileg ez az ő rendszere, vagy mi?
Ott se volt a forgatáson, biztos Star Wars forgatáson volt, utólag zöld háttérre előtt felvettek valamit, beletették.
Csak hogy a pozitívumokat is, mielőtt még megyünk tovább, ugye táj esetében, ugye azt Áron mondta, hogy Maynek az apja ugye beteg, elég, mi baja volt pontosan?
Szklerózis multiplex előre.
Szklerózis multiplex, jól, nem akartam hülyeséget mondani, tehát ő nagyon beteg volt, és hát ugye ez a Circle, ez a cég, ez ugye kiterjedt egészségügyi hálózattal mindenen rendelkezik, és bevonták ugye a családot is ebbe az egészségügyi programba, tehát ugye picit... próbálták felénk azt promotálni, hogy ez a cég milyen, ugye most törődik, tehát, hogy törődik gyakorlatilag a mély családjával, és így az apa a, gondolom, kapott kezelést, gyógyszert, a jóig tudja mit, jobban lett. Tehát, hogy itt kicsit tényleg így próbáltak még inkább magukhoz édesgetni, hogy hát mi nagyon szeretünk téged, és aki neked fontos, az nekünk is fontos, ugye ezt szó szerint mondta is.
És önmagában ezzel sincs semmi baj, mert ugye tök sok cég ad ilyen kiegészítő szolgáltatás, ugye ilyen csomagként, tehát meg az alapfizetésed mellé egészségügyi, magánegészségügyi szolgáltatás, amit sokszor akár ki is terjesztetsz a családtagodra, úgyhogy ez is tökre illik.
Igen, de azért itt
futurisztikus
is
volt, de igen.
Futurisztikus volt, és pont ez az, ami viszont már megint kérdőjeles, és fölvonja az ember a szemüldökét, hogy megitatott vele az orvos, a főszereplőnkkel, a mélyével, egy zöld trutyit, amit lenyel, és utólag...
A zöld volt, nem piros?
Vagy nem, zöld volt, a szerintem.
Nem tudom, de undorító
volt, és úgy, hogy nem mondta el előre, hogy mi az, nem kért beleegyező nyilatkozatot, utólag derült ki, hogy ez konkrétan szenzorok vannak innentől kezdve a testében, ilyen nanobotszerű, vagy legalábbis mikroméretű szenzorok, és innentől kezdve az mindent fog majd jelenteni a felhőbe róla. Ez ilyen, what the fuck? Hát ezt nem kéne, ezt a testembe való beavatkozás, az ilyen nagyon-nagyon durván szenzitív adat.
Dr. Kubatovics Áró jogvédőt hallottuk. Az igazság, hogy egyébként igazad van, én azt gondolom, hogy amikor a szerződést megkötötte, és nyilván ez így van valóságban, szóval olyan szerződést kötöttek vele, és olyan szerződést írt alá, ahol mindent is.
De azért nem kérdezett vissza a doktornőnél se kérdezett vissza, hogy oké, ez micsoda? Hát én azért oda megyek, nem azt mondom, hogy mindenki olvassa a webbe.hu-t, mert az se jó. Tehát, hogy az hibás, hogy az ember belemegy abba, hogy webbeteget olvas, és kitalál magának mindenféle nem létező betegségeket, és az orvosnak arról kell győzködni negyed órán keresztül, hogy amit olvasott a fórumokban, az hülyeség. Tehát nem ez a jó megoldás. De mondjuk, hát én azért mielőtt megiszok bármit, amit a kezembe nyomnak, én azért megkérdezem, hogy oké, mi van benne?
Hát Áron, csak hogy érez, amikor néztem ezt a filmet pont, és mondta, hogy ezt így a meg, én kapásból felkiabáltam, hogy nem.
Hát valami súlyos allergiás reakció, mert ki tudja, mi van benne, ilyen apróság, de nem baj, jó.
De ilyen úgy nézett ki, mint egy ilyen vérplazmás tasakból lett volna valami szmötyi. Tehát még legalább adták volna egy szép pesgősű vagy valami, de nem, ilyen abszolút látszott az, hogy ez valami gány.
Jó, és akkor igazából, ezt azért én ezt megdicsérem, mert sok ilyen apró, ilyen forgatókönyvírói ötlet, ez egy könyvből van, egyébként nyilván a könyvben vannak ezek benne, és azt dolgozták át forgatókönyve, szóval hogy ezek az ötletek, ezek jól vezetik be a nézőt, minket, az egyre durvább sztoriba, mert itt a vége nem csak az, hogy van egy kamera, és több millió kamera lesz majd a világon, hanem itt azért kitalálják, hogy kötelező legyen majd a választásokon való voksolás, sőt, a választásokon való voksolás az ezen a rendszeren, érted, mint hogyha Facebookon szavaznál, tehát, hogy ezen a rendszeren keresztül menjen, sőt, itt adozzál, tehát, hogy tulajdonképpen mindent elkezd, tehát az az ötlet támad, hogy az egész kormányzati demokratikus jogintézmény rendszerét szervezzük be ez alá, a kör nevű cucc alá, tehát hogy szépen lépésről lépésre a szabad akarat és a jövőbeni elérendő jó ennek érdekében most lépj meg ilyen korlátozó lépéseket. Szóval, hogy ezt jól bemutatja igazából, csak nem átélhető.
Hogy milyen a parallaxis?
Tudományos? Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató?
Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá?
Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépj be univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk!
A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban.
Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát.
Kizárólag a Patreon oldalunkon.
Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. patreon.com/parallaxis.
Tehát ők nem konkrétan azt mondták, hogy ők lesznek majd a kormány kiegészítő, nem konkrétan ki is lett mondva az a mondat, hogy nem nekünk van szükségünk a kormányra, hanem a kormánynak ránk. Tehát, hogy mi igazából már szinte azt akarta sugallni, hogy mi itt át is vehetnénk az uralmat, meg a hatalmat, mert itt mi mindent megszervezünk, gyerekek. És ugye az, hogy mondtál, hogy ugye a választás, hogy azt olyan szinten akarják kötelezővé tenni, hogy ugye elvileg a választás az ugye állampolgári jog. És ők ezt kötelességgé akarják átformálni.
Itt azért hagyd tegyek egy zárójelet. Vannak olyan országok, ahol most is kötelező választani. Tehát igen, létezik ez a fajta hozzáállás. Ez nem jelenti azt, hogy az kevésbé vagy jobb demokrácia lenne, mint az, ahol nem kötelező választani. Tehát ez nem egy fokmérője a demokratikus mértéknek, ez inkább a helyi hagyományoktól függ, de egy olyan országban, mondjuk Amerika, ahol nem kötelező a választás, ott ezt kitalálni, és azt mondani, hogy beszervezzük egy helyi startup alá, az egy kicsit erősnek érzem azért.
Na igen, ez az, és ugye itt van nagyon sok hasonlósága, ugye például a Metával kapcsolatban, ott is mennyi sok kritika, tehát egy egész magas szinten ugye megfogalmazódtak már olyan dolgok, ugye, hogy decentralizálni kellene, kisebb részekre felosztani, államosítani a szolgáltatást, amit ők nyújtanak, és ugye itt is az van, hogy ha ők ilyen típusú szolgáltatásokat akarnak nyújtani, sőt kötelezővé tenni, akkor ezeket, tehát hogy még el is lehet rajta vitázni, hogy ez jó vagy rossz, de az, hogy ugye ez egy vállalati, magánvállalati keretek között, ahol ugye azoknak a vezetőit, azokat nem választjuk, és is meg lehet megint a demokráciának a hiányosságairól beszélni, vagy nem meglétéről, de mindenféleképpen ott legalább választott vezetők vannak, nem úgy, mint egy cégnél. Szóval ilyen szempontból, hogy ilyen jogköröket, sőt, ilyen közszolgáltatásokat tényleg egy vállalatnak, nem tudom, hogy tudna átmenni. Tehát ez ott nagyon durva visszaélésekre ad lehetőséget, meg hát ahogy a filmben is látjuk, hát ezeket.
Ez pont ez az, amiről még szerintem pont mi hárman beszéltünk pont egy korábbi médiazabálókban, hogy ugye ezek a Meta, meg ez a Facebook, ezek ugye pont ezt csinálják, hogy már nem a pénzünk, hanem az adatunk kell, és ugye az az érték. És itt ez pont ugyanez történik, hogy ezáltal fog naggyá nőni, és aztán pont te mondtad, Norbi, abban a bizonyos médiazabálókban, hogy nehezebben tudod ezeket a cégeket számon kérni. És ez itt pont ebbe az irányba tendál, hogy majd ő begyűjt mindent a maga kis szabályai szerint, a maga kis rendszere szerint, aztán te meg, mint egyszerű állampolgár, ott vagy lent, hogy hát már pedig akkor beregisztrálsz, szavazol, hello.
Én ott röhögtem föl, amikor a film vége felé már gyakorlatilag eljutottak a kommunizmusig. Ez nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, ugyanis volt egy olyan rész, amikor nem tudom, vagy a mély, vagy valaki nagyon, nagyon föllelkesült a saját ötletén, hogy akkor hova lehetne fejleszteni ezt, és a végén már ki is mondták, hogy stop duplicating, tehát hogy ne legyenek egymással versenyző szolgáltatások, tehát ne legyen az, hogy van egy Meta, egy Twitter, egy Threads, egy Instagram,
minden
egyben legyen, és ők legyenek az egyetlenek, akik ezekkel foglalkoznak. Ne legyen az, hogy két vagy három fizetési rendszer van, hanem minden a Circle-ben legyen. Tehát hirtelen a versenyből és a szabadságjogokból eljutottunk 80. percnél oda, hogy nincsenek szabadságjogok, és nincs verseny, hanem minden alá megy a Circle alá. Tehát, hogy ez egy eléggé egyenes dramaturgiájú filmről beszélünk, ami arra a veszélyre hívja föl a figyelmünket, ami egy ilyen elvadult, keretek nélküli technológiai óriások akár hordozhatnak is magukban az emberiség felé. Tehát, hogy tulajdonképpen erről szólt a film, azt hiszem.
Csak itt jön az, hogy ugye én szeretnék, vagy ugye beszéltünk erről, hogy kiszámítható a film, és kicsit visszaugrunk, ugye volt ez a bizonyos kajakbaleset, ugye ez a hallgatóknak elmondjuk, hogy a mély kiakadt éppen, mert hogy azt hiszem pont a Mercert nagyon sokan bántották a közösségi médián, mert hogy ő kiposztolta, hogy valami agancsokból csinált lámpát, és akkor ugye az internet trollei...
Igen, itt hadd szúrjak be egy zárójelet. Tehát ilyen létezik. Attól, hogy valaki agancsokból lámpákat készít, az nem jelenti, hogy ő leölte az agancsokat. Ha vannak itt vidéki hallgatóim, már pedig biztos vannak, azok pontosan tudják, hogy elég kimenni az erdőbe a megfelelő néhány hétben, amikor
lehullajtja
és találhatsz. Más kérdés, hogy Magyarországon milyen a szabályozás, tehát kinek a tulajdonában van, ez most egy pillanatra tegyük félre, tehát hogy attól, hogy ő ezt csinálja, attól még nem szarvasgyilkos, zárójelbe zárva.
De itt ez viszont nekem, ez a része jó volt, hogy az internet trolljait azért szépen bemutatták, hogy ugye, de gyakorlatilag őt szarvasgyilkosság kiáltották ki, és ez őt nagyon megtörte, és ugye el is menekült. És hát mi ezen elég erőteljesen kiakadt, mert végig is ezt ő okozta, bár ő jót akart neki, mert ő kuncsoktokat akart neki szerezni azzal, hogy más is rendeljen tőle ilyen szép lámpa, azt hiszem lámpa
csillár.
Volt az, agancsos csillár. Lámpa, csillár, tök mindegy, és akkor elment kajakozni az éjszaka kellős közepén, mert ő amúgy kajakozni szeret. Természetesen hely zárva volt, természetesen szaridő volt, természetesen nem volt senki, tök sötét volt, és már akkor abban a szent beszökött, akkor abban a szent pillanatban tudtam, hogy baleset lesz, és majd, mivel hogy ő már biztos már figyelik jobbra-balra, meg fogják ezért őt menteni, és ezért fogják promotálni, hogy ez a bizonyos kis kamera, ami ugye ennek a cégnek az új termékhez, milyen frankó. És szó szerint ez történt. Tehát bement a vízbe, gyűtt a vihar, nem sikerült neki megtartani magát, beborult, kicsit küzdött az elemekkel, majd alig telik el fél másodperc, azt jön a helikopter, kiszedi a vízből, és hát persze közlik vele, hogy hát a kamerának köszönheted.
És igen, és még egy példa erről, mennyire kiszámítható a film, hogy én viszont azt hittem, hogy na, akkor mikor jön egy csavar, mikor jön az, hogy Emma Watson egy kettős ügynök, és ő igazából ezután csak azért vállalja el a teljes transzparenciát, mert a háttérben a tájjal már valamit ügyködnek, és akkor na majd így fogja őket lebuktatni, de nem, ő csak simán elvállal,
és kész. Tehát, ez tök tehát, jó lett volna.
Számítottam, hogy na mi lesz, és így nem.
Már
és
jobb lett volna, akkor, te rendezed a filmet. Mert nekem az a baj, annyira lapos volt ez a része, hogy ez fel sem merült, mint ötlet, pedig nagyon jó. Én adom, 10/10.
Azért jók ezek, amik mondotok, mert ezért Igazából ezért nem jó a film, mert nincsenek meg a kémia a szereplők között, a színészek nagyon steril játékot játszanak. Ez lehet, hogy párhuzamban van az, hogy ez steril, mesterséges környezet, ez a kampusz. Tehát lehet, hogy ez rendezői koncepció, nem tudom, de hogy így nincsenek megmagyarázva a motivációk, nincsenek a karakterek lezárva, az ő sztori fonaljaik. Van ez a barátnője, aki egyszer csak ugye, amiről már beszéltünk, hogy idegösszeroppanás kap. De és akkor abból mi lett? Semmi nem lett. Az
végül meg azt sem tudjuk igazából, hogy miért.
Nem tudjuk, hogy miért. Tehát, hogy az egész minden
a szempontból. A sztori úgy kezdődött, igen, hogy ez az Annie, a barátnője, ugye ő volt a magas, ő volt a magas pozícióban, vagy mennyiben, ő volt a Jani, és May pedig a senki. És ugye miután megvolt ez a kajakbaleset, ezután ugye jött a nagy felismerés, hogy akkor ő akkor vállalja ezt az élő közvetítést, és akkor streameli a napját, No24, a szüleit is minden. És akkor történik egy változás, hogy a May lesz nagyon népszerű, 10 millió nézik egyszerre élőben, mert mit tudom én, és akkor egyszer csak Annie-t a következő pillanatban, hogy a Norbi mondta, hogy átváltozik, ugye lekerül a smink az arcról, és jön a szétnyúzottsa, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen miért, csak annyit tudunk, hogy sokat kell dolgoznia. De eddig is sokat kellett dolgoznia. Hát úgy kezdődött a bemutatkozás, hogy Ausztráliában vagyok, itt vagyok, ott vagyok, amott vagyok, 3 órát alszom. Mi változott?
Figyelj, ez egy nagyon egyszerű film, ami azt mondja, hogy szabadságjogok jó, annak az elvétele rossz. Erről szól a film, és akkor ezt ki is fejtem egy kicsit hosszabban, mert én erre rájöttem, mert közben, hogy ja, hogy mi tulajdonképpen tézisfilmet látunk. Nem tudom, hogy létezik-e ez a műfaj a filmeken belül. A tézisregényről azért mindenki hallott már, a Candide-nak vagy Volternek a Candide című műve az ilyen tézisregény, tehát van az írónak egy tézise, és az be akarja bizonyítani nagyon egyszerű, nagyon világos dramaturgiával, szinte lecsupaszított egyenes vonalú elbeszélésben. Én szerintem van ilyen filmes műfaj, és van olyan, ahogy ezt jól lehet csinálni. Ti láttátok, vagy nem tudom, láttátok-e a Platform című 2019-es katalán baszk filmet, az egy nagyon durva, tehát azt tényleg csak azok nézzék meg, akik a horroron belül is képesek ilyet megnézni.
Az a egy Screamcast-esetnek akkor most ajánljuk.
Az egy elég erős film, nem is akarok belemenni, de az azért működött, az is egy tézis film. Tehát az azért működött, mert végletekig húzta, és nagyon extrém eszközök, filmes eszközökkel mutatta be azt, amit ő a néző szemébe és az agyába akar belerágni. Ez a film viszont nem volt extrémen túlhúzva, ez semmilyen nem volt. Az a legnagyobb baja ennek, hogy igazából semmilyen. A Tom Hanks is lötyögött, de hát ő kis ujjában nagyobb színészi tehetség van, mint sem bármi, tehát hogy ezért vele nincs gondunk, mert hát úgy kirázta...
De bocsáss meg, ez a karakter nem is volt több, mint amennyit ő kihozott.
Igen,
belőle.
De azt kihozta az 50 év rutinjába.
Nem is ő volt itt a...
Persze, de értel egy filmosolja többet adott bele a filmbe, mint a mizé. Szóval, hogy szerintem ez egy tézisfilm volt, csak nem volt jó tézisfilm.
Hát ezt beegyetértünk, igen.
Mármint a tézisben vagy a nem jóban.
Mind a kettőben.
Szóval Annie szétesését nem értettük meg, azt hiszem, hogy ebben megint megegyezhetünk. És ugye gyakorlatilag mi folyamatosan, amit Áron is mondott, hogy kezd elszállni, tehát egyre extrémebb lesz. És ugye ekkor kezdődik ennek a felvetése, hogy akkor ez a voksolás, ez a szavazás, ez igenis legyen kötelesség. Igen is olvasszuk az egészet egybe, tehát őt már meghívják ezekre a nagy belső meetingekre, holott ő eddig csak egy sima, úgymond streamer volt, mert hogy gyakorlatilag streamelt az életét, ha ezt szabad így mondani, és akkor egyszer csak annyira hirtelen bekerült, ezen ugye Annie meg is lepődött, hogy te is jössz, és akkor ez is közvetítve lesz. Tehát, hogy hirtelen tényleg bekerül a tutiba, és neki vannak a legbetegebb ötletei.
Hát igen. Tehát, hogy... De aztán figyelj, aztán örömmel föl is vezeti ezt a világrendőrség megfigyelő rendszert. Le is celebre...
A lélekkeresőt?
A lélekkeresőt, igen. Hogy egyrészt megkeresni bujkáló börtönből elszökött rabokat, vagy akár nem is rabokat, hanem csak keressünk meg a vicc kedvéért egy embert. Tehát, hogy a legbetegebb dolgokhoz is adja a nevét, és tényleg eljutunk tényleg az extrémitásig húzza el, miközben engem, mint néző, így nem fog meg magával a film, tehát hogy látom ezeket az extrém dolgokat, de úgy nem nagyon érdekel.
mert tudtad, hogy mi lesz.
Hát igen.
Tehát én például, amikor ugye először megtalálnak egy bűnözőt, ugye a sztori arról szól, hogy random találnak egy körözött szemét, aki azt hiszem talán 3 gyerekét megölte, mert bezárta valami szekrénybe őket, ő meg elment Spanyolországba nyaralni, aztán szegény gyerekek addig én haltak, aztán letartóztatták, megszökött, és ő most ugye szökésben volt, és ugye az volt ugye ennek a lélekkeresőnek, vagy soulseekernek, ugye azt hiszem soulseeker, vagy soulsearcher, nem tudom, ilyesmi. Tehát ennek a lélekkeresőnek ez volt a lényege, hogy itt akkora ennek az egész körnek az ereje, annyian sokan vannak, hogy milliárdan nézik, meg vannak, hogy 20 perc alatt megtalálják a világ bármely pontján is legyen. Oké, legyen, bár én ezt nehezen tudom elképzelni, ebbe is vannak nekem buktatók, hogy mi van, hogyha ő is nézi, és akkor még inkább...
Ez nem... otthon alszik.
Vagy, tehát hogy én nem hiszem, te most például Norbi ott vagy a gardróba bezárva, és akkor tehát, hogy nem hiszem el, hogy
most téged megtalálni.
Egy fekete atlétában, hogy téged meg fognak találni. És bocsánat,
mert hogyha... Igen, mondom.
Csak, és annyi, és utána átadom be, folytasd, csak hogy még azt akartam mondani, hogy, és ugye 20 perc volt megszabva, mint időhatár, de olyan dráma, olyan álltunk már, 18 perc volt még hátra, hogy vajon meg lesz-e? Tehát, hogyha az lett volna, hogy visszaszámoltunk volna, egyébként 10 perc alatt meg lett, tehát lelövöm a poént, de olyan drámai volt már az első, tehát 19:58 volt még hátra, és olyannyira drámai pillanatok voltak már akkor, hogy vajon meg lesz-e? Hát gyerekek, még csak most kezdtük. Tényleg kellett ez?
De hogyha az egész folyamatot tudod, archív felvételekkel, meg nem tudom, a múlt heti CCTV kamera felvételekkel, bármi, ezek után útlevél, hogy hol léped, melyik országban lehet, hogyha ezeken klasszikusabb nyomozói, felderítői dolgokkal próbálják meg leszűkíteni mondjuk, hogy akkor valószínűleg lehet, hogy ebbe a városba, ebbe az utcába lakik, még talán egy fokozat, tényleg az, hogy fia, 20 perc. És mi van, hogyha otthon alszik? Mm-hmm. Nem tudom, tehát, hogy így...
Túlszöltöz ragadt vagy.
És így...
Jó, mert látod, ő dolgozott, ugye éppen vagy mosodában, vagy a jó ég tudja, hol dolgozott, és valamelyik kollégája felismerte. Ez volt ugye a sztori. De hát aludhatott is volna úgy, mint ahogy most a Norbi a gardrób szekrényben.
Közben a film valid kérdéseket feszeget. Például ez a rész... az ugye arról szól, hogy viselkedünk-e máshogy akkor, hogyha megfigyelnek minket. Erről voltak már kutatások, és igen, tehát máshogy viselkedik az ember, hogyha megfigyelik, mint akkor, hogyha egyedül van. Jelentheti-e ez azt, hogy sokkal jobb lesz az emberiségnek akkor, ha mindenkit folyamatosan megfigyelünk, boldogabbak lesznek-e az emberek, csökkenni fognak-e a bűnelkövetések száma akkor, hogyha egyébként mindenkit megfigyelünk, és most még a privacy részről nem is beszélek, tehát hogy ilyen kérdéseket feszeget ez a film, de igazából földobja ezt a 3 mondatot, aztán nem csinál az egésszel semmit. A privacy kérdés ugyanez. Én azt hiszem, hogy a privacy kérdés is egy ilyen trade-off. Tehát minél biztonságosabbá teszel valamit, minél több adatodat tudják a cégek, téged az véd, de annál kevésbé, tehát annál inkább ki vagy szolgáltatva a cégnek, és annál több saját személyes adatot tudnak rólad, annál kevésbé tudod megvédeni azt, hogy milyen adataidat tudják, és használják fel a cégek. De azt nem lehet mondani, hogy egyáltalán ne használják a cégek, mert az egyébként a kényelmi szolgáltatások széles tárházához szükséges, hogy az én adataimat használják. És nincs olyan, hogy mindkettő legyen, hanem ez egy ilyen csúszkát képzeljünk el, hogy oké, adok egy kicsi adatot, cserébe kapok valami szolgáltatást, vagy ingyen kapok valamit, ugye erről is már beszéltünk korábbi médiazabálókban, hogyha valami ingyen van, az nem azt jelenti, hogy tényleg ingyen van, csak az adataiddal akkor kereskednek. Tehát, hogy ez egy ilyen, nincs jó megoldás, a film azt mutatja be, hogy ha kiveszük a privacy részét, abból biztos, hogy problémák születnek.
De ez nem kellett volna ez a film, ezt annélkül is tudjuk. Legalábbis mi.
Na ez az. Pontosan ezért haragszok a filmre, mert tök jó gondolat, de nagyon nem bontja ki, egyáltalán nem egyben, ugye? Az analógia az majd, hogy nem teljesen tökéletes a való életben megtörtént, ugye Snowden botránnyal kapcsolatban, csak ugye ott most az állam és nem egy vállalat volt, de ugyanez ugye, hogy az adataid és a személyes tér magánéletedből mennyit vagy hajlandó feladni a biztonságod címszó alatt, ugye, vagy legalábbis ugye ezt hirdette legalábbis a Snowden-ügyben. Úgyhogy igen, ez egy olyan téma, ami igen, nem fekete-fehér, hanem hogy valahol ott lehet a igazság félúton, és akkor kinek mennyi fér bele, de mint sok mást, ez sem tárgyalja a film, sajnos.
És igazából a privacy-ről, mint magáról nem is nagyon beszél, hogy, ennek, hogy ezzel problémával. Tehát, hogy az, hogy adatvédelem, az mintha nem is létezne, az, ahogy értelmezhetetlen szójáték, ugyebár, hogy klasszikust idézzek.
Ez így van, de ahogy a bűnüldözésről sem mond túl sokat, az is ránk bízza a nézőkre, csak ugye minket az egész nem érdekel, úgyhogy nem kezdünk el ezen gondolkodni, csak minket hármunkat érdekel, hogy egy adásban erről beszéljünk, hiszen a bűnözésnél is azok a kérdések fölmerülnek, hogy oké, én tulajdonképpen szeretném, hogy azonnal elkapják a heavy bűnözőket, tehát a tényleg a legdurább bűnözőket. Akarom-e, hogy ennek az az ára, hogy engem mindenütt megfigyeljenek? Úgy értem, ha mindenüttet, hogy otthon is? Alvás közben. Hagyján,
de ugye belecsúszhatsz abba, ugyanabba, és nem akarok egy másik filmre, ugye, de a külön vélemény esetében ugye emlékeztek, tehát belecsúszhat akkor egy ilyen megfigyelő rendszer abba a hibába, hogy túl működik. És esetleg téged is előre már bűnösnek lát, holott nem biztos, hogy az vagy.
Ez egy létező dolog, ez overfittingnek hívja az adattudomány, amikor az algoritmusokat túlhúzod rá az adataidra.
Mert annyira tökéletes akarsz.
Mert annyira tökéletes akarsz, és abból csak, tehát abból nem lesz, de nem az a jó megoldás, hogyha így túlhúzod. Szóval, hogy rengeteg ilyen kérdés felvet, nem beszél ezekről a film, csak ott van két mondatban a valamelyik szereplő szájából ilyen papírmasé-szerűen elhangzik, aztán már megyünk tovább a következő jelenetbe.
És aztán jön a klisé jelenet, hogy Mercer ugye ő a következő, akit meg akarnak keresni ezzel a lélekkeresővel, amit már természetesen May nem nagyon akar, de hát muszáj, mert a cég az első. Mercert megtalálják, és gyakorlatilag szó szerint a halálba kergetik, mert ő annyira menekül, meghal, May összeomlik, és ezután jön az a bizonyos Norbi által korábban felvetett esetek tök jó lett, hogy összefoghatna tájjal, ugye ezzel a sráccal, aki megalkott ezt az egészet. De hát itt sem az lesz, amire gondolunk, bár nekem volt egy jó része az egészben, de a lezárás az teljesen elveszett. Tehát, hogy ellövöm akkor ezt a poént, mert volt ez a nagy bemutató, és a lényeg az, hogy akkor még kitalálta, hogy hát mi vagy akkora transzparenci van, hogy mindenki átlátható, hát akkor legyen átlátható a főnökség is, vagyis Tom és Eamon is. És ez tényleg ez a pont volt, az, mert azt mondom, igen, mert persze, baromi könnyű az igazgatói székbe azt mondani, hogy ti alattam mindannyian legyetek transzparensek, legyetek átláthatóak, 0-24 nyomon követhetőek. A leveleitek, mindenetek. Ugye még még talán a képviselőasszonytól is elvárják. De én saját magamtól, jaj, azt nem. És ugye a mély ebbe húzza őket bele. Ez tetszett, és innentől fogva tiétek a szó.
Igen, teljesen igazad van, tetszett, és ott vagyunk, a tetőpont, a katarzis, és elmarad, mert mi is derül ki ezekből az e-mailzésekből? Semmi.
Az, hogy fekete háttérű a levelező kliensük.
Mi is derül ki, hogy a háttérben amúgy pontosan ők mit is üzletelnek ott a, nem tudom, képviselőasszonya? Semmi.
Ennyit tudtunk, hogy nagy szarban vagyunk, ezt mondták.
Igen, igen, ezt mondta neki, és tök jó volt, de ennyi. És ugye mi történt Mercerrel, a szerelmével, barátjával? Hát a sok megfigyelés, a sok kamera halálba üldözte, és a megoldás? Az, hogy sok kamera ott van, és ő ott kajakozik a film végén, és belemosolyog a kamerába. Micsoda?
Mert hogy majd mi jobbat csinálunk. De hogyan?
Ez ugyanaz, nem csinált semmit. Minden transzparens lett, és...
Mitől lett jobb az ő nem... köre, mint az Eamonék köre? Mert ez nem derült
ki. Nem derül ki.
Tehát transzparensé tette a főnökséget, ez eddig tök jó, kellett volna a robbanás, vagy bármi, és erre akkor belevigyorognak a kamerába, hogy majd mi jobbá tesszük. És akkor következő pillanat, hogy a drónok között kajakozik, vége.
Lehet, hogy majd a folytatásban lesz, de...
Az már a négyzet lesz, vagy
nincsen,
nem tudom.
Nincsen,
nem lesz ennek folytatása.
De így ne is legyen.
Hát ez egy erősen kiagyott zicser, vagy igen, legalábbis, tehát hogy nem tudom, nincs lezárás, nincs megoldás a filmnek. Nagyon ott lógva hagyja a nézőjét, és hát nem a néző a hibás, hogyha hiányérzettel áll fel a film vége után.
Én nekem tényleg ez volt, hogy jött ez a kajakos jelenet, hogy eltávolodtunk is, és jött a vége főcím, és akkor így ültem, hogy ennyi? Mert mondom, én még a magyar hangokat megvárom, engem az érdekel, de ennyi? Tényleg? Vége? Mit tanultunk? Mert ahogy beszéltük, ugye baromi jó témákat feszegethetett volna, és nagyon jó dolgokat hoz fel, de nem kaptunk igazából semmit. Azt, hogy most ő lesz a meg... Jó, de... Meghaltam.
Jó, akkor még mielőtt lezárod, én még egy dolgot akkor behozok, csak így, hogy az egy dolog, hogy média tudatos podcast hallgatóknak készítünk ebben a podcast sorozatban adást, de a Parallaxishoz hűen egy pici ismeretterjesztés is hadd hozzak be. Akkor, amikor leviszi ennek a startupnak, tehát a Circle eredeti alkotója leviszi oda a mélybe, hogy majd itt lesznek
a mélybe,
hogy itt lesznek a szerverek, és itt fogja majd nem, hogy egy emberről, vagy rólad két emberről, hanem majd mindenkiről az adatokat tárolni. Ez igazából ez nem lehetséges. Azért nem lehetséges, és ugyanezért van az, hogy nem hallgatnak le a telefonok úgy, ahogy mindenki azt hiszi, hogy lehallgatnak. Ugyanis csak ha Amerikából indulunk ki, ott azért most már élnek mondjuk 350 millióan. Azt képzeljük el, hogyha 350 millió emberről, a saját testéről is, meg a mindenféle szenzorok adatait tároljuk, meg hozzá mondjuk 50 millió, vagy 10 millió, vagy 100 millió videókamerának a HD képeit is tároljuk, meg ennek még az adatait is tároljuk, szóval ez akkora, és ezt mondjuk azt mondjuk, hogy 5 percenként, vagy 10 percenként mérünk egyet, tehát itt 1-2 hónap alatt ezt lemerem fogadni, annyi adat gyűlik össze, hogy nem fér el a világon sehol. Tehát igazából most is, akik adatokat gyűjtenek, azok soha nem úgy gyűjtenek adatot, vagy az legalábbis egy hibás adatgyűjtés, hogy így ilyen géppisztolya mindenhova lőnek, és minden adatot másodpercenként elmentünk, mert nagyon hamar betelítődnek az adattároló eszközök. Ez nem így működik. Célzott adatokat gyűjtenek, meghatározott időintervallumban, egyszerűen nincs meg az a keret. Szóval, hogy ez a része, ez például ráadásul hiteltelen is volt, vagy legalábbis science fiction volt, és ugyanezért nem, tehát hogy technikailag meg lehetne oldani, hogy minden telefon mindenkit lehallgasson, de nincs az a mennyiség adattárolás, hogy minden MP3-at így eltároljanak évekig. Tehát ez nem létezik. Iszonyú drága lenne.
És ezt alá is támasztja egyébként, amit mondasz, pont a Google mostani nemrég tett bejelentése, hogy a tárolt változatos feature-t megszüntetik, ugye amikor weboldalakat lekesselték, hogy vissza tudtad hívni cache-ből. Ezt ők megszüntetik pont ezért, mert hogy hát ők nyilván azt mondják, hogy nincs rá szükség, de ennek nyilvánvalóan azért is, mert baromi sok energia, egy erőforrást fogyasztott fel. Tehát, hogy, és ez csak az internet egy része. Na most, amit te mondasz, hát az meg aztán eszméletlenül sok.
Ezt a végére még gondoltam, hogy zárójelbe így beszúrom, mert attól tartok, hogy ezt egyébként erősen kiveséztük ezt a filmet. Hallgatóknak tehát mi a verdikt? Ajánljuk, nem ajánljuk?
Van-e üzenet a filmnek? Vagy lett volna üzenet a filmnek?
Lett volna.
Hát lehet, de szerintem igen, tehát azokat végig is legalábbis érintőlegesen, de valamelyiket jobban kibeszéltük, szóval igen, tehát hogy ezek a folyamatok, ezek vannak, de ilyen szempontból nem inkább hasonlít a való világra, hogyha nem is ennyire ekkora mértékben, nem is pontosan ilyen formában és volumenben, de azért ezek a dolgok, tehát mindenki ismeri ezeket a jelenségeket, úgyhogy emiatt, ha legalább ugye ezekről az az első lépés, ugye, hogy tudunk róla, tehát hogy információval, tudással rendelkezünk ezekről a folyamatokról, ez a kiindulás. És akkor onnantól kezdve nyilván meg lehet vizsgálni jobban a problémát, hogy akkor ez jó irány, ez nem jó irány, ebbe szeretnénk menni, és ezek nyilván ezek a 21. századi problémák és kérdések, szóval nagyon sok mindenre még nincs válasz, úgyhogy ezeket nem tudom, tehát most lehet, hogy egy kicsit ilyen naív, de hogy ja, együtt, mint társadalom kell ezeket megoldanunk, mert tehát nyilván az nem lehet egy alternatív kép, hogy egy ilyen teljesen leuralt, megfigyelt orwelli világkép alakuljon ki, aminek a másik végén egy vállalat, egy arc, valaki áll, de igazából nem lehet tudni. Tehát
akkor te nem értenél azzal egyet,
csak
tehát
nem.
Te akkor nem értenél azzal egyet, hogy Elon Musk miután megvette a Twittert, kötelezően tereljen be mindent oda, és azon bankoljunk itt Magyarországon is az Elon Musknak a Twitterén keresztül. Tehát ezzel mondjuk nem értenél egyet ezzel az irányjal?
Ezzel így nem, ilyen formában. Mindenféleképpen meghagynám a választási lehetőséget, illetve egy alternatív. Tehát a verseny az mindig jó, hogyha nem egyedül vagy egy adott piacon, hanem azért van egy pár versenytársad, konkurencia. Ez az esetek többségében, ez mindenkinek.
Úgy érzem, hogy te nem bízol Elon Muskban.
Figyelj, nem arról van szó, hogy nem bízok benne, mert hogyha mondjuk ad egy Teslát, én abban szívesen beleülök. Ilyen szempontból bízok benne. Vagy hogyha nem tudom, ad egy helyet a következő Starship valamilyen kilövésen, akkor oda is szívesen megyek, de vannak olyan dolgok, amikben A csávó az...
Oké, kedves Mr.
csávóba se bízzunk.
Kedves Mr. Musk, ha ezt hallottad, akkor Norbi szívesen menne föl az űrbe.
Mind a hárman szívesen veszük a Teslát, sőt, amíg benne ülünk, még hallgathatod is, hogy mit beszélünk, de ennyi.
Deal, üzlet.
Mi nem bízunk benned, én speciál egyikben sem bízom, és ráadásul én a magam részéről a személyes teret, a privacy-t az nagyon sokra tartom, úgyhogy nekem nagyon messze van az a világ. Tehát én nekem az nem ideális, az amikor még azt is tudják, hogy miért szellent az ember. Tehát nekem ez nem pálya.
Hozzátenném, hogyha űrhajóba megyünk föl, akkor bizony legalább az űrhajónak a számítógép központja tudja, hogy miért szellentesz, vagy WC-zel, hiszen a mikrosztól pontosan tudjuk, hogy működik ott a WC.
Jó, de a számítógépben megbízom, az Elon Musk-ban nem.
Ha nem tudjátok, kedves hallgatóink, akkor keressétek meg a Parallaxis egyik, vagy Szokolébresztőnek egyik korábbi adását, ahol ezt nagyon hosszan kivesészte a Miklós.
Úgyhogy most nagyjából olyan messzire mentünk az eredeti témától, mint az űrutazók a Földtől. Szerintem le is zárjuk ezt a mai médiazabálókat. Azt hiszem mindent átbeszéltünk, talán még jobban is, mint kellett volna, úgyhogy a médiazabálók 14. részében mély világa után Wayne világa fog következni, ami egy 1992-es film, és ezt fogjuk ugyanígy hárman kibeszélni majd. Barkóczi Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ne feledjétek, hogy a hibaüzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.